Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a nyár kellős közepén csatlakozott ehhez a webináriumhoz. A célunk az volt, hogy a mostani előadást felvesszük, és a felvételt elérhetővé tesszük, hogy azok is megnézhessék, akik most éppen nyaralnak, vagy másokból nem volt idejük részt venni. Az előadás témája a kutatási adatkezelés a csillagászat területén. Mindjárt meg is osztom a képernyőmet, és kezdem az előadást. A Research Data Alliance magyar csoportja, a HRDA elhatározta, hogy hónapról hónapra végig fogjuk venni különböző tudományterületek kutatási adatkezelési gyakorlatát. Ennek a sorozatnak az indító előadása ez a mai, és én, mint hát valamikori csillagász, megpróbálom a csillagászat területén áttekinteni a kutatási adatkezelés gyakorlatát. Idézek a Turning Fair into Reality című Európai Uniós kiadványból. A csillagászat előjár a kutatási adatkezelés területén, Astronomy has been a pioneer of open data sharing and remains at the forefront. Mi lehet ennek az állításnak a hátterében? Miért is olyan előre haladott a kutatási adatkezelés a csillagászatban? Illetve hát általánosságban megvizsgáljuk ebben az előadásban, hogy milyen tapasztalatok vannak, mennyire igaz ez, mennyire általános a csillagászatban a kutatási adatoknak a fair gyakorlatnak megfelelő kezelése. Az okok között bizonyára ott van, hogy a csillagászat egy haszontalan tudomány, ezt úgy kell érteni, hogy non-profit, nem sok ipari kereskedelmi alkalmazása van a csillagászatnak, tehát viszonylag könnyen meg lehet osztani az adatokat, legalábbis hát egy megosztást gátló szemponttal kevesebb van. És az is igaz a csillagászatra, hogy ez kifejezetten szükségszerű, hogy egymástól távoli földrajzi helyeken elhelyezkedő obszervatóriumnak az adatait kombinálják egymással, illetve olyan különböző műszereknek az adatait, mondjuk más hullámhoz tartományokban működő műszereknek a tapasztalatait, ami kifejezetten előmozdítja a tudományos együttműködést. Ennek az adatmegosztásnak a gyakorlata már 4 évtizedes múltra tekint vissza. Most a digitális adatmegosztásról beszélek, természetesen korábban is más módokon kommunikáltak és osztottak meg adatokat a csillagászok. 1981-ben jött létre a Flexible Image Transport System, az FIT nevű szabvány. Ez arra szolgált, hogy abban az időben elsősorban rádiócsillagászati obszervatóriumokban, de aztán későbbiekben ez nagyon hamar kiterjedt az optikai csillagászatra is, keletkezett megfigyelési adatokat meg tudják osztani egymással. Akkoriban minden obszervatóriumnak gyakorlatilag teljesen egyedi mérés adat rögzítő rendszere volt, egyedi műszerek, egyedi számítógépes programok kezelték az adatokat, és ezért hát ez kifejezetten fontos volt, hogyha egyik obszervatórium adatait egy másikban akarják elemezni, akkor valamiféle közös mind a két rendszer által olvasható formátum létezzen, ez lett a FIC, és hogy ez miért gyakorolt nagy hatást a kutatási adatkezelésre, arra a FAIR paradigma szerinti adatkezelésre, ami hát sokkal későbbi, sokkal újabb ennél a 1981-es szabványnál. Azt találták ki, hogy az adatfájloknak egy emberi szemmel olvasható karakteres header fejléc részt csinálnak, amelyikbe az összes szükséges leíró adatot, mellékkörülményt, ami a megfigyeléssel kapcsolatos, bele naplózzák. És ráadásul ezt úgy találták ki, hogy ez a fejléc, ez bővíthető legyen, tehát nem csak akkor lehetett naplózni ezekbe a fejlécekbe, amikor az adat elkészült, hanem későbbiekben az adat feldolgozás során is, és hát ez rettentő hasznosnak bizonyult. Én azt gondolom, hogy ennek a FIC szabványnak az elterjedése és használata volt az egyik átütő körülmény, ami hát nagyban segítette és előbb jutotta a csillagászatban a kutatási adatkezelést. Itt a dián egy példát mutatok egy fejlécből, látszik, hogy különböző típusú információk kerülhetnek egy-egy ilyen rekordba, és hát ezek természetesen a 4 évtizeddel ezelőtti szabványoknak megfelelő, de tulajdonképpen ma is nagyon jó használható gyakorlatot követték. 80 karakter hosszú header rekordokat, fejléc rekordokat használtak, amelyikbe szavakhoz tartozó értékeket rögzítettek, és még megjegyzéseket is lehetett mögéjük írni. A csillagászatban viszonylag hamar elterjedtek a megaprojektek, és ezeknél kifejezett igény merült fel az adatoknak a megosztására, illetve újra hasznosítására. Ilyen megaprojektek voltak különböző űrteleszkóp projektek, a Hubble űrteleszkóp, a Kepler vagy a Gaia adatai, de ilyen megaprojektek voltak földfelszíni obszervatóriumokban végzett nagy survey, égboltfelmérés projektek is, mint a Sloan Digital Sky Survey. Ezeknek a megaprojekteknek az elterjedése azzal járt, hogy adatbőség keletkezett a csillagászat területén, és hát ez felvetette a újrahasznosításnak a fontosságát. Nagyon hamar a Hubble teleszkóp működése során elérkezett az a korszak, amikor az újrahasznosított archív adatokból születő cikkek száma már meghaladta az eredeti cikkeknek a számát. Erről mutatom most egy ábrát. Itt az alsó sötétkék régió az mutatja az évek során az eredeti megfigyelésekből született cikkeknek a számát, és fölötte a világoskék régió az archivált cikkekből született publikációkat jelzi, fölötte vannak a vegyesek, illetve hát a nem egyedi programokból, hanem magának a Hubble teleszkópnak a nem egyedi pályázatokhoz kapcsolódó megfigyeléseiből való tűk publikáció réteget mutatják. A Hubble-nál az volt a gyakorlat, hogy pályázni lehetett kutatócsoportok megfigyelési időre. Ha egy jó pályázatot jutottak be, amit elfogadtak, akkor megadott időben a távcső automatikusan elvégezte a pályázók által előírt megfigyeléseket, és a megfigyelés ettől az időponttól kezdve egy év volt a pályázat benyújtóinak, hogy az adatokat feldolgozzák. Egy év után az adatok a Hubble archívumában nyilvánossá váltak, és bárki hozzáférhetett. Ez azzal is járt, hogy egy publikációs idő, kényszer, nyomás volt a megfigyelések kezdeményezőin. Ha egy éven belül nem jutottak előre az adatfeldolgozással, nem publikálták, vagy hát legalább jutottak el egy cikk beadásig, akkor attól kezdve már bárki versenyezhetett velük, és ugyanazokat kiértékelhette. Ennek meg is lett az eredménye, itt az ábrán látható. Itt magának a Hubble teleszkópnak, a finanszírozóinak az volt ez az érdeke, hogy lehetőleg a hatalmas befektetéssel járó teleszkóp projekt minél hamarabb megtérüljön tudományos eredményeknek a formájában, tehát ők kifejezetten azzal a céllal alakították ki ezeket a stratégiákat, adatmegosztási stratégiákat, hogy a teleszkóp megfigyeléseiből tanult publikáció számot maximálják. Az adatmegosztásnak hát már egy későbbi korszakban, a 2000-es években egy új csillagászati paradigmája született, tehát még ez is a mostani FAIR paradigma előtti egy tudományterületre korlátozó paradigma volt. Ez úgy hívták, hogy virtuális obszervatórium, és ez volt a lényege, hogy tulajdonképpen az archivált, eltárolt megfigyelésekből, az archívumból, mint egy virtuális obszervatóriumból elő lehet szedni megfigyelési adatokat, és ezeket lehet használni. Erre a virtuális obszervatórium elvre létrejöttek különböző nemzeti virtuális obszervatórium szervezetek, és ezeknek egy nemzetközi szövetsége, ez volt az IVOA, magyarul mondva az International Virtual Observatory Alliance. A legsikeresebb, legelsőnek indult nemzeti virtuális obszervatórium projekt az Egyesült Államokban indult, ezt NVO-nak hívták, National Virtual Observatory a neve, és 2001-2002-ben indult, és 2003-ban egy propaganda eseményen, egy bemutatón bemutatták, hogy mit is tud majd ez a virtuális obszervatórium. Néhány ilyen demonstrációs programot, amit az első év alatt kifejlesztettek, azt bemutattak. És a demonstráció során élőben összevetették két különböző nagy égbolt felmérés programnak, a már említett Sloan Digital Sky Survey-nek és a TUMES nevű programnak az adatait. Ezek különböző hullámhoz tartományokban térképezték fel az eget, egymástól teljesen különböző programok voltak, de mindegyiket olyan a virtuális obszervatórium szabványoknak megfelelő formára hozták mind a két nagy adatbázist, hogy ezek valamennyire összevethetőek legyenek, és ott elindítottak az élő demonstráció alatt egy bemutató programot, a két óriási nagy katalógus adatait összeöntötték, és ha jól emlékszem, akkor 3 perc alatt felfedeztek ott a nyilvános bemutatón egy új barna törpe csillagot, ennek látszanak itt a képei. Akkoriban egy barna törpe csillag felfedezése az hagyományos emberi módszerekkel több hetes, de akár több hónapos koncentrált erőfeszítést igényelt. Hát ezek az új szoftverek, ezek a demonstráció alatt, a 3 perc alatt találtak egy új barna törpe csillagot. Ez nagyon jól megmutatta ebben az új paradigmában rejlő lehetőségeket, potenciált. Egy másik illusztráció, ez egy tulajdonképpen egy szabvány, egy kommunikációs szabvány, ez a VO event, az Virtual Observatory event, ez egy szabványos bejelentési forma. Régen a csillagászatban voltak olyanok, hogy csillagászati telegramok, tehát ha valami váratlan esemény történt az égen, egy szupernóva, találtak egy üstököst, akkor ilyen telegramokkal értesítették a világ csillagászait. Most már ez nem tudna működni, tehát mondjuk a gravitációs hullám detektorok korában, ha találnak egy gravitációs hullám eseményt, akkor percek alatt oda kell fordítani az optikai teleszkópokat, különben ennek az eseménynek az utófénylése már elmúlik. Tehát itt már az embert ki kell kapcsolni a láncolatból. Ez a VO event protokoll, egy olyan protokoll, ahol számítógépek tudják egymást értesíteni egy eseményről, annyira jól tudják értesíteni egymást, hogy az observatóriumban a folyó észlelési programot a számítógép meg tudja szakítani, és azonnal egy adott pozícióra tudja mozdítani a távcsövet. Természetesen, mint itt a képernyőn is látszik, emberi telefonszámok és e-mail címek és nevek is mennek ebben a protokollban, tehát valakit aztán fel lehet hívni, hogy mit is láttak, de ez már csak inkább utólag történik, mert egyszerűen nincs idő arra, hogy telefonálgassanak, a távcsőnek azonnal az adott irányba kell fordulni. Egy másik virtuális observatóriumi alkalmazás az Aladdin, ez a Strasbourg-i adatközpontban készült, és ez olyasmi, mint a Google Earth, csak éppen nem lefelé a Földet, hanem fölfelé az eget ábrázolja, és kicsit hasonlóan a Google Maps-hez erre is föl lehet tenni saját adatokat. A képen itt egy galaxis látszik, és látszanak talán kis színes karikácskák. A galaxis kép az egy nagy Palomar atlaszból származik, a kis karikácskák pedig egy hazai adatfolyóiratnak, IBVS-nek egyik cikkéből való adatok, és ezeket össze lehet vetni, egymásra lehet vetíteni, és mindenféle dolgokat lehet csinálni ennek a eszköznek a segítségével. A virtuális observatórium közösség által használt, de megint még a virtuális observatórium ötletet megelőző szabványt villantanék fel. Itt ez a BIP-kód szabvány, ez olyasmi, mint ami manapság a DOI, vagy a tudományos publikációk terén, ahogy használják a DOI-t, ez egy cikk azonosító. Ilyenjük a csillagászoknak már évtizedekkel korábban volt, mint ahogy DOI lett volna. A DOI-hoz képest határozott előnyei is vannak. A DOI az nem feltétlenül emberi szemmel olvasható, vagy értelmezhető, de a BIP-kód igen, ebben a kiadás éve, a folyóirat, amiben megjelent a cikk, valamiféle oldalszám vagy cikkazonosító, és az első szerző nevének kezdőbetűje is megtalálható. Ez nagyon sok esetben nagyon jól alkalmazható ez a VIP-kód. Későbbiekben majd talán még erre is tudok mondani példát, hogy lehetett. Tehát a virtuális observatóriumról beszélve azt szerettem volna a hallgatósággal láttatni, hogy Nagyon erős szabványosítási törekvések vannak a csillagászatban, kialakult általánosan elterjedten használt szabványok, és hát ezek tényleg lehetővé teszik különböző forrásból származó adatokat hatásosan össze lehessen tenni, együtt lehessen vizsgálni. Most egy pillanatra visszatérek erre a hazai adat folyóiratra, angolul hívják, hogy Data Journal. Ez volt az IBVS, vagy Information Bulletin on Variables Tars. Ez hozzám is nagyon közel áll, én voltam a technikai szerkesztője, én dolgoztam ki azokat a technikákat, amivel ez a folyóirat is tulajdonképpen ebbe a virtuális csillagászati adat megosztó közösségbe csatlakozni tudott. És az előbb említett BIP-kód szabvány például azt tette lehetővé, hogy a folyóiratnak az internetes kiadása, webes kiadásában a cikkek irodalomjegyzéke az különösebb emberi beavatkozás nélkül automatikus szoftverek segítségével egy kattintható irodalomjegyzéke alakul, tehát ha valaki megnézett egy cikket, elment az irodalomjegyzékre, akkor ott egy link, amire kattintva az amerikai Harvard Egyetemen működő Astrophysics Data System adatbázisnak a cikk adatbázisáig, bibliográfiai adatbázisáig jutott, és onnan egy további kattintással azután jó eséllyel letölthette a teljes szövegű cikket is, és mind ehhez hát nem kellett tenni semmit, csak az okos szoftverek a szerző által leírt bibliográfiai hivatkozásból tudtak egy linket csinálni az ADS bázisra. Itt magának ennek az ADS adatbázisnak egy eredmény lapját látunk, egy keresésre. Ez egy olyan cikk, ami ebben az Information Bulletin on Variable Stars-ban jelent meg. Látszanak a szerzők különböző bibliográfiai adatok, de ami érdekes itt nekünk, hogy legalul, hát valamiért ők ezt comments-nek nevezték, de ez a 6228 kötőjel T3, T2, aha, és itt rögtön egy hiba is van, ez a 6228 T3, ez valami tévedésből csúszott be az ő adatbázisukba, a 23 T2, 23 T, igen, ott is van, még egy hiba, mert kétszer van ez a T2, ha jól látom. Az a lényeg, hogy ezek közül legalább kettő, az utolsó kettő hivatkozás az igazi, és képernyőnek a jobb oldali kis paneljében látszik egy olyan Data Products és IBVS, tehát ez a folyóirat a cikkek mellett közölte azokat az adatokat is, amikre a cikk alapult, és ezeket az adatokat az Astrophysics Data Systems bibliográfiai rendszere meg is találja, és egy kattintással el lehet oda jutni. Hát itt most pont felfedezhetjük, hogy valamit elrontottak, de nagy általánosságban ez működött és jól működött, az adatok tényleg el lehet jutni. Itt is, amikor ezt a diát készítettem, akkor sikerült valamelyik adatfájlhoz eljutni. Akkor is észrevettem már, hogy van valami benne, és egy téves vagy két téves adat link is bekerült. Ugyanennek az IBVS-nek és ugyancsak a már említett Strasbourg-i Aladdin Sky Atlasnak egy közös eredménye látszik ezen a képen. A baloldali, mind a két panelján a képnek egy-egy égbolt csillagmező látszik. Nem tudom, mennyire látható a kurzorom, de bizonyos alakzatokat, csillagalakzatokat meg lehet keresni az egyik panelen is, meg a másik panelen is, tehát ezek ugyanazt a csillagmezőt ábrázolják. Az a különbség, hogy a baloldali az egy ábra a folyóiratból, ami egy buta ábra, egy nyomtatott ábra, és a jobboldali panel az viszont egy ilyen Maps-hez hasonló, csak hát égbontot ábrázoló, interaktív, élő csillagtérkép, tehát a folyóiratban közölt ábrákat, azokat be lehetett azonosítani, és a skálájukat meg lehetett alapítani, vagy koordinátákat lehetett leolvasni róla, tehát összevethetőek voltak egy dinamikus, digitális csillagtérképpel. És ez mind a folyóirat olvasóinak a rendelkezésére állt, tehát olvastak egy folyóirat számot, ahol történetesen ezt az ábrát közölték, és az ábra mellett egy linkre kattintva rögtön egy virtuális obszervatórium funkcionalitással rendelkező szolgáltatásba jutottak el. Itt kell arra kitérjek, hogy mi a különbség a csillagászatban is az élenjáróbb és a kevéssé fejlett területek között. A FAIR paradigmának való megfelelés az bizony munkaigényes. Rengeteg energiabefektetést igényel a kutatási adatoknak a megfelelő dokumentálása, és mint látni fogjuk, ez nagyon jól tud működni akkor, hogyha a kutatási folyamat erősen automatizált, amikor nem ez a helyzet, akkor ez bizony jelentős nehézséget okozhat, akár gátja lehet annak, hogy a FAIR adatmegosztás megvalósulhasson. Tehát a csillagászatban is a nagy projektek, űrobszervatóriumokat, vagy a nagy költségvetésű földfelszíni projekteket is értve, ezek általában automatikus adatfeldolgozási workflow-kkal, munkamenetekkel rendelkeztek, és ezek az automatizált munkamenetek, ezek lehetőséget adnak arra, hogy gazdagon dokumentálják a rögzített kutatási adatokat, így ezeknek a nagy projekteknek az adatait nagyon könnyen meg lehet osztani a FAIR alapelveknek megfelelő. Ugyancsak nagyon jól megvalósítható a FAIR adatmegosztás a nagy adatközpontokban, ahol sokféle forrásból gyűjtenek össze adatokat, de minden esetre az adatközpontban elegendő személyzet áll rendelkezésre, és elég költségvetés. A személyzet alatt azokat is érthetjük, akiket data steward-nak, vagy adatgazdásznak szokás nevezni. Ilyen adatközpontok a csillagászatban a már emlegetett Strasbourg-i CDS, az Európai űrügynökségnek a adatcentruma, a Mikulski archívum, itt vannak a Space Telescope-ra is elhelyezve, vagy az Európai Déli Obszervatóriumnak a tudományos archívuma, és ilyen tulajdonképpen az úgy szintén emlegetett NASA Smithsonian Astrophysical Observatory Astrophysics Data System, ez lényegében egy bibliográfiai adatbázis, de hát nagyon erősen kapcsolódik a kutatási adatokhoz is. Tehát ezek mind olyan projektek, amiknél sok ember, jelentős költségvetés áll rendelkezésre, és ezért mindazokat a kutatási adatokat, amelyek egy ilyen adatközpontba bekerülnek, azt elég jól dokumentálni tudják, fel tudják dolgozni, fel tudják tárni, és a nagyvilág számára FAIR alapelvek szerint meg tudják osztani. De ugyanakkor a kis költségvetési projekteknek, tehát hogyha valaki különösebb nagy projekten kívül, akár csak egy Európai Uniós grant-tel, de lehet, hogy még anélkül is, tehát egy hazai grenttel, vagy még hazai grent nélkül is, mondjuk itt Magyarországon végez csillagászati kutatást, és egy hétig észlel egy kis földfelszíni obszervatóriumban, mondjuk itt Magyarországon Piszkéstetőn, de hát ez igaz bármelyik másik hasonló méretű obszervatóriumra a világon, és ezeket az egy hét alatt összegyűjtött adatokat a megfigyelő csillagász néhány kollégájával, doktorandusával, posztdokjával együtt feldolgozza, és ír belőlük egy cikket. Itt már bizony jóval korlátozottabbak a lehetőségek a fair szintű adatkezelésnek a megvalósítására, és bizony azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok esetben ez nem történik meg, még a nagyon fejlettnek apostrofált csillagászat területén sem. Ezek a kisköltségvetési projekteknek is természetesen vannak csatornáik arra, hogy megosztják az adataikat, tehát használhatják a Figshare-t, a Zenodo-t, beküldhetik az adataikat a Strasbourg adatközpontba, illetve például az Európai Csillagászati Közösségnek van egy folyóirata, az Astronomy and Astrophysics. Az Astronomy and Astrophysics szerződve van a Strasbourgi adatközponttal, tehát minden olyan adat, amelyik egy cikkben szerepel, mint egy táblázat, az bekerül a Strasbourgi adatközpontba, és megfelelően kezelik és gondoskodnak a szabványosításáról, illetve bárki, aki egy ilyen cikk mellé be akar küldeni adatokat, annak az igényeit a Strasbourgi CDS kiszolgálja. Erre szerződése van az Astronomy and Astrophysics folyóirat. Mindenek ellenére, ha megnézzük egy kisebb obszervatóriumnak a teljes évi publikációs termését, és végignézzünk minden egyes cikket, hogy vajon ennek a cikknek az adatai ezek megosztottak-e, elérhetőek-e a FAIR alapelvek szerint, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy azok a minimális adatok, amelyek ezek a publikációkban, amik kiindultunk, mint egy táblázatban szerepelnek, ezek átmennek az adatközpontokba, konkrétan a Strasbourgi adatközpontban megtalálhatók lesznek. A Strasbourgi adatközpont minden egyes megjelent cikkkel, vagy legalábbis a fontosabb újságokban megjelent cikkkel kapcsolatban azonosítja a címben szereplő, vagy a cikkben szereplő objektumokat, és egy utalást be is visz a saját adatbázisába, hogy egy újabb említés született ezekről a objektumokat adott cikkben. És ezek, mint kísérő kutatási adatok, aztán az amerikai ADS-ben is elérhetők. De hát látnunk kell, hogy ezek nem azok a mondjuk CCD kamerákkal készített felvételek, amik mint kutatási adatok a cikk alapjául szolgáltak, azok maguk nem kerülnek be jellemzően ilyen archívumokba, és nem elérhetők a FAIR alapelvek szerint. Na most a jó hír az az, hogy a kis obszervatóriumok, így a magyarországi kis obszervatóriumok is egyre nagyobb mértékben tudnak bekapcsolódni pusztán a szellemi tőkéjük révén nagy nemzetközi giga projektekbe, jellemzően űrprojektekbe, de nem csak űrprojektekbe, és ezeknek az űrprojekteknek az adatai, ezek már megosztottak, és FAIR alapelvek szerint elérhetők, tehát hogyha mondjuk egy ilyen kis obszervatóriumnak végignézzük az egyéves publikációs termését, akkor rengeteg olyan cikk lesz benne, amiben az adatok tényleg elérhetők, de ez azért lesz, mert rengeteg cikk születik ilyen nagy nemzetközi együttműködésbe, űrprojektek vagy egyéb gigaprojektek adatait felhasználva. És ezekből a gigaprojektekből kerülnek FAIR megosztásra az adatok. A helyben észlelt adatoknak a FAIR megosztása bizony még a csillagászatban is gyerekcipőben jár, és ennek az az oka, hogy a kutatóknak nem éri meg az a rettentő energiabefektetés, hogy egyedi észleléseket megfelelően dokumentáljanak. Természetesen ezek az adatok is valahol meg lehetnek, ha ír egy e-mailt egy érdeklődő a szerzőnek, akkor lehet, hogy meg tudja kapni a szerzőtől az adatot, de ez ugye nem fair szintű adatmegosztás. Tehát itt észrevehetjük, hogy mik a korlátai ennek az adatmegosztásnak, és én azt gondolom, hogy a csillagászat példájából kiindulva kicsit talán jobban föl lehet mérni más tudományterületeken az adatmegosztásnak a lehetőségeit, illetve hát az is egy tanulság, hogy amennyire csak lehet, a kísérleteket, az adatgyűjtést, azt úgy előre meg kell tervezni, úgy gépesíteni kell a feldolgozási folyamatot, magába ebbe a gépezetbe kerüljenek bele az adatok dokumentálására szolgáló részek. Ha ez nem történik meg, hanem manuálisan kell minden rubrikát kitölteni, minden dokumentálást megcsinálni, akkor ez nagy valószínűséggel sosem fog megtörténni. Szeretnék kitérni a könyvtárak szerepére. Persze itt is egy kicsit hazabeszélek az eddigiekben, hogyha csillagász kalapon volt a fejemen, akkor most a könyvtáros kalapot teszem fel, és látnunk kell, hogy a fair korszak előtt is voltak, sőt, egyáltalán a digitális korszak előtt is voltak kutatási adatok, más tudományokban és a csillagászatban is. Ezeket valamilyen módon meg is osztották, ezek valamiféle tárakban, adattárakban valahol rögzítésre kerültek, nagyon sok esetben publikálásra kerültek. Itt mutatok egy hazai, Ógyalai Obszervatóriumban, illetve részben Ógyalán, részben már Budapesten készült katalógust. Ez egy vastag kötet, digitalizálva van, már a Reál repozitóriumban is elérhető, tele van kutatási adatokkal. Ez mondjuk az 1900-es évek első harmadából származik. A későbbi időkben, tehát mondjuk az 1980-as, 90-es évekre először a folyóiratoknak a kiegészítő folyamaiban találkozhatunk adatokkal, sőt, ez még korábban is, tehát az egész 20. században ez már jellemző volt, hogy ezek a supplement series, vagy Ergänzung Schäfte kiegészítő kötetek közöltek nyers kutatási adatokat, és ezek akkor szűntek meg, akkor mentek ki a divatból, amikor a 90-es évekre a CD-ROM technológia kezdett elterjedni. Az Amerikai Csillagászati Társaságnak a folyóiratai ebben az időben CD-ROM mellékleteken publikáltak olyan nagyobb mennyiségű a cikkekhez tartozó háttérkutatási adatokat, amelyek már a papírra való nyomtatást nem bírták ki a mennyiségüknél fogva. Ugyanennek a korszaknak a terméke a Journal of Astronomical Data, ez egy CD-ROM-on megjelenő folyóirat volt, és kifejezetten adatpublikációkat közölt, aztán hát még későbbiekben persze ez is már a webre költözött. Mindennel azt szeretném mondani, hogy nem a mostani felhő alapú nagy kutatási adatbázisokkal kezdődött élet, és rengeteg ezeket a mostani korszakot megelőző adat is rendelkezésre áll, nyomtatásban, CD-ROM-on, a webben valahol, és még ma is rengeteg adat jelenik meg nyomtatásban, a folyóiratokban, tehát ezt az adatforrást sem szabad elfelejteni, és mindenképpen integrálni kell a nagy adat felhőkben. És hát természetesen ezeket a forrásokat máig a könyvtárosok gondozzák. A csillagászat területén a csillagász könyvtárosoknak van egy konferencia sorozata, ennek az a címe, hogy Library and Information Systems in Astronomy, és ezeknek az első, a konferenciás sorozatnak az első konferenciái még nem, de a későbbi konferenciákon már mind külön szekciók foglalkoztak a kutatási adatmegosztással. Itt fölírtam, hogy az egyes években 2002 és 2021 között a konferenciákon hány kutatási adat témájú cikk vagy előadás szerepelt. Hát látszik, hogy mostanra a tavalyi évre már 15 ilyen előadás volt a konferencián, az utolsó konferenciákon már az is előfordult, hogy egy szekcióban el se fértek a kutatási adatokkal foglalkozó cikkek vagy előadások, hanem több szekcióra kellett őket szétosztani. Egy másik nagyon fontos hozzájárulása a könyvtáraknak a csillagászat területén a bibliometria vagy scientometria. Az Európai Déli Observatórium, European Southern Observatory vagy ESO, ez óriás nagy földfelszíni távcsöveket üzemeltet. Ez egy európai együttműködés, és itt is observatórium jelleggel, tehát a Hubble Space Telescope-hoz is hasonlóan pályázni lehet távcsődőre, ha valaki jó pályázatot nyer, akkor itt, hát ugye a Hubble Space Telescope-ot nem lehet elutazni, de itt el lehet menni. Ez a Bézónak a távcsövei azok Chilében vannak, el lehet utazni Chilébe, és a távcső mellett el lehet végezni a megfigyelést. Természetesen, aki ilyen távcsődőt kap, annak a szerződésében kikötik, hogy megfelelően hivatkozni kell a publikációkban majd arra, hogy hol történt az észlelés. Na most ezek a hivatkozások, ezek vagy megtörténnek, vagy nem. Az elsődleges cikkeknél általában igen, de amikor valaki már évek után újra és újra visszanyúlt korábban szerzett gyűjtött adataihoz, akkor néha bizony kimarad a megfelelő hivatkozás. Úgyhogy a könyvtárosoknak kell utólag bibliometriai módszerekkel és adatbányászati módszerekkel megpróbálnia kibányásznia a szakirodalomból, hogy melyek azok a cikkek, amelyek egy adott műszerrel születtek. Itt ezen az ábrán az ESO-nak a VLT, azaz Very Large Telescope nevű rendszerének különböző műszereivel készült észlelések alapján keletkezett cikkeknek a számai vannak feltüntetve. Tehát ennek az observatóriumnak a vezetése az nagyon alaposan szeretné dokumentálni, hogy melyik műszer mennyire van kihasználva a hatalmas anyagi befektetésekkel elkészült technológiát, technikát mennyire használják, és ez mennyire mutatkozik meg a publikációkban, hogy eredményesen megfigyeléseket végeztek vele. Még egy pillanatra visszalépek az előző ábrára, csak hogy befejezzem a könyvtárakkal kapcsolódó gondolatmenetemet. Azt hiszem, hogy nagyon hozzájárul a csillagászatban a kutatási adatkezelésnek a szerencsés helyzetéhez az, hogy a csillagászati intézményekben működő könyvtáraknak a könyvtárosai azok egy megbízható, támogató hátteret jelentenek. Természetesen nem csak a könyvtárak kellenek, mint támogató háttér, különböző infrastruktúrális támogatásoknak is jelen kell lennie, tehát informatikai infrastruktúráknak is ott kell lennie az egész mögött, de hát én most a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak a szerepét akartam kiemelni. Nagyon érdekes egy pillantást vetni a csillagászat területén a különböző közösségi tudományos projektekre. Ezeknek is hosszú története van. A Konkoly Tege Miklós 1875-ben hozott létre egy hullócsillag megfigyelő, meteor megfigyelő hálózatot. Az akkori történelmi Magyarország területén különböző városokból, például középiskolai tanárok vettek részt és csináltak megfigyeléseket. Tehát egy professzionális csillagász által tervezve, de tulajdonképpen nem szakcsillagászok, hanem amatőröknek az adatait gyűjtötték össze már ekkor. Az amerikai változó csillag észlelőknek a szövetsége, ami zömmel amatőr csillagászokat takar, 1911-ben alakult meg. Ez a szervezet azóta is gyűjt ilyen közösségi, tehát amatőr csillagászok által elvégzett észleléseket, amelyeket aztán professzionális célra is használnak. De hát a mai korhoz leginkább már azok a különböző számítógépes platformok kapcsolódnak, amiknek valamilyen csillagászati közösségi tudományi háttere van. Ilyen ezeknek a projekteknek az egyik őse a SETI at Home, ahol tulajdonképpen nem arról volt szó, hogy lelkes emberek a saját munkaerejüket adták, állították a tudomány szolgálatába, hanem lelkes emberek a saját számítógépeiknek a fel nem használt processzor idejét adták oda a csillagászoknak, és a SETI at Home, ez rádiócsillagászati mérésekben ugye esetleges idegen civilizációknak a jeleit kereste, elosztva hát vállalkozó jellegű számítógép tulajdonosok gépeinek a processzoraira. De a legmodernebb az a Galaxy Zoo. Ez a névadó alkalmazása az egész Zooniverse nevű közösségi tudományi platformnak. A Galaxy Zoo-nál arról volt szó, hogy az úgy szintén már emlegetett Sloan Digital Sky Survey-nek a galaxis fotóit adták ki feldolgozásra önként jelentkezőknek. Amikor elkezdték ezt a feldolgozást, akkor egy csillagász, talán éppen postdoc csillagász hónapokon keresztül, 7 nap alá téve klasszifikálta ezeket a galaxis fotókat, és amikor már úgy érezte, hogy a szeme kifolyik, és már nem bírja tovább csinálni ezt a munkát, megnézte, hogy hány galaxis sikerült klasszifikálnia, és hány van még hátra, akkor kiderült volna, hogyha maga mellé beszervez még 20-40 más csillagászt, egyetemi hallgatót, posztdokot, doktoranduszt, akkor is 40 év alatt tudnak a végére jutni, tehát egy lehetetlen feladat, és akkor azt elhatározták, hogy ezt megpróbálják kalákába kiadni, ezt a munkát, kicsit úgy, ahogy a Tom Sawyer festette be a kerítését mindazokkal, aki rá tudott venni arra, hogy milyen érdekes dolog tulajdonképpen a kerítés festés. Pillanatok alatt, amikor meghirdették ezt a Galaxy projektet, rengeteg önkéntes jelentkező volt, és tényleg hát záros időn belül sikerült a galaxisokat klasszifikálni, és méghozzá megbízhatóan is olyan protokoll hoztak ki, ami biztosította, hogy minden galaxis sokan megnéztek, minden megfigyelőnek, minden klasszifikálónak a teljesítményét mérték és súlyozták, milyen hatásfokkal sikerül neki eltalálni a megfelelő beosztást, rendszert a beosztást, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen tudományosan alkalmazható, felhasználható eredményeket kaptak a közösség bevonásával, és ennek a projektnek is egy hát szenzációs és hát nagy publicitást kapó, természetesen szakcikkben is publikált eredménye volt, egy teljesen új galaxis típusnak a felfedezése. Egy holland középiskolai tanár talált egy olyan galaxist, amiket kidobott neki a gép osztályozásra, ami egyik mintának sem felelt meg. Ő a különböző többi programban résztvevő amatőrökkel elkezdtek csetelni erről, hogy jé, valami érdekeset találtunk. A galaxis nagyon pici, nagyon kompakt kis gombócocska volt, és erősen zöld színű, és ők elnevezték zöld borsú galaxisoknak. Erre aztán nagyon hamar felfigyeltek a professzionális csillagászok, akik a projektnek voltak, és hát alaposabban megfigyelték az amatőrök által talált, aztán nem csak egy volt már később, hanem többet is találtak, és tényleg kiderült, hogy valamilyen általuk még nem ismert galaxis típusról van szó. Publikálták, és a neves folyóiratban megjelent publikációba társadalmat bevették a holland iskolai tanárt is. Na most ez a Galaxy Zoo is egy olyan projekt, amihez az kellett, hogy a Sloan Digital Sky Survey-nek a galaxis képeit mindenki által elérhetően tegyék az internetre, és kifejezetten még bátorítsák is azt, hogy ezeket az adatokat mások betöltsék és feldolgozzák. Az előadás végére érve megpróbálok valamilyen tanulságot levonni, és én úgy látom, hogy a csillagászatban, és egyre több más tudományterületen is, sok a fóka, azaz az adat, és kevés az eszkimó, azaz a kutató. Tehát az a helyzet, ami akkoriban, amikor én végeztem az egyetemet, az teljesen a feje tetejére állt. Akkoriban kincsnek számítottak a nehezen megszerzett adatok, mindenki gondosan vigyázott az ő adataira, mert hát ez jelentette az egyetlen módot arra, hogy publikálhasson. Ma már sokkal több adat van, amennyit a csillagászok föl tudnak dolgozni, ezért bárki, akinek szorgalma, tehetsége van, az vállalkozhat és adat juthat, és ezekből világszínvonalú tudományt végezhet. És mindez azzal jár, hogy az adatokat megosztják. És ahhoz, hogy a megosztott adatokat használni lehessen, ahhoz természetesen ezeket az adatokat fair alapelveknek megfelelően dokumentálni kell. A Galaxy Zoo projekthez is köthető Chris Lintott-tól idézek: "Many parts of science, we are not constrained by what data we can get. We are constrained by what we can do with the data we have." Tehát többet már nincs adatinség, nem az korlátoz bennünket, hogy vannak-e megfelelő adataink, mert vannak, több is van, mint amit fel tudunk dolgozni. Az a korlátozó tényező, hogy mit tud kezdeni ezzel a fantasztikus adatbőséggel. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. Megosztom a, megszüntetem a képernyő megosztását, és hogyha kis számú lelkes hallgatóságnak esetleg vannak kérdései, vagy beszélgetnének velem erről a témáról, akkor erre most lehetőség van. ti még megmutatom a utolsó képernyőmet is, megköszönöm a figyelmet. És természetesen lehet a chatben is kommentálni. Ha oda kérdés érkezik, akkor arra is próbálok válaszolni. A köszönetekért hálás vagyok, és az a terv, hogy az előadást nak a felvételét megosztjuk, tehát ezt később meg lehet nézni, és nagyon szeretném, hogyha a jövő hónapban esedékes előadáson, ami még szintén a nyárra esik, és a témája nagy valószínűséggel a bölcsészettudományok területén tapasztalható kutatási adatkezelés lesz. Tehát ezt az előadást is fel fogjuk venni, és a felvételeket közé tesszük, és valamikor majd az ősz vagy a tél során visszatérünk még erre, és tartunk egy olyan HRDA webináriumot, amikor talán nem lesz előadás, hanem inkább egy vitaes lesz, és a különböző tudományterületek gyakorlatait össze lehet hasonlítani. Mindenki elmondhatja majd, hogy a ő saját területén mivel találkozott, vagy milyen problémái vagy sikerei van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és akkor hívom a hallgatóságot a következő augusztusi előadásra is, amit még idejében meg fogunk hirdetni különböző HRDA levelező listákon és online keresztül. Köszönöm szépen!